Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Simonyi Gyula közgazdásszal, hitoktatóval Balázs Zsanett beszélget. A beszélgetés második része következik.
A másként gondolkodás, vagy az ökológia jelentősége az életében, az mikor került elő tulajdonképpen életének, mely szakaszában?
Itt is van egy nagyon jelentős ember, a Bór János, aki Münchenben él, tehát ott Fehérváron ugyanabban a cisztergimiben járt, ahol a gyerekeim is, és aztán kikerült 56-es emigrációba, azt hiszem, és ők ott kint összefogtak, és létrehozták a Mérleg folyóiratot, ami folyóiratok és könyvek szemléje. Na hát az egy csodálatos, negyed évente küldte nekem, és abból ugye a német, angol, francia irodalomat, na hát ott sokat olvastam, ők már akkor sok mindent ismertettek ökológia témában. A másik pedig van egy országos műszaki információs központ és könyvtár, az OMIK, ami ilyen vezérigazgatóknak, meg állami vezetőknek szigorúan bizalmas dossziékat állít össze a nyugati, hát ez akkoriban volt, ugye 70-es évek, nyugati irodalomból és szakirodalomból, és mivel én az első munkahelyemen a vezérigazgató közelében dolgoztam, mint számítástechnikus, ezeket senki nem olvasta, csak én. És na, ott már főleg a futurológia nevű dossziéba, ami jött mindig a jövőkutatások, ott már sok ilyesmit ismertettek. Tehát nekem szerencsére módon volt nagyon világméretűen tájékozódni. Bór János egyébként aztán a rendszerváltás után együtt alapítottuk a Magyar Katolikus Újságíró Szövetséget.
No, erről majd egy picivel később beszéljünk. Annyit még áruljon el, ugye az ön vagy önök nevéhez fűződik az életharmónia fogalom, ez ugye a 70-es évek elején, közepén.
Igen, kisherceg életstratégiának is mondtuk. Ennek az a lényege, hogy az ember legyen boldog a nem anyagi kincsektől, és akkor sokkal kevesebb anyagira lesz szüksége, és sokkal kevesebbé kell agyonhajtania magát, sokkal több ideje marad a hivatására, vagy a családjára, vagy a mindenféle jó dolgokra. Tehát egy megfordítjuk, legyünk boldogok, és akkor nagyon kevés pénz kell, nagyon kevés meg munka, és akkor még boldogabbak leszünk attól, hogy sokkal szabadidőnk, és azt a jó dolgokat csinálhatunk.
Hogyan valósítható ma ez meg? Hiszen az ellenkezőjét látjuk ma.
Igen. Én egész életemben szabadúszó voltam, kivéve az egyetem után volt egy másfél év, aztán utána már börtönbe kerültem. Bár becsületére vegyem mondva a Fejér megyei építőipari vállalatnak, hogy visszavettek börtön után, mert annyira megszerettek ott engem, hogy ilyen sutyiba olyan beosztásba raktak, amihez nem kellett erkölcsi bizonyítvány, de ugyanúgy ott dolgozhattam a vezérigazgató mellett a számítástechnikában. De aztán ott már csak egy évig maradtam, és utána a Selyem Gombolydába mentem el. Ez Óbuda főterén van egy gyönyörű műemléképület, ahol 85-ben elkezdtünk egy kulturális információs központot, akkor fölújították, és oda jártam heti egy napot dolgozni, 1/5 fizetésért. Aztán a rendszerváltás utántól meg teljesen szabad úszó lettem, odáig ugye nem lehetett, mert az közveszélyes munkakerülésnek számított. Tehát én igazán nem tudok tanácsot adni, mert én nekem sikerült egész életemben olyan könnyen megoldani az 5 gyerekes család eltartását, hogy ebben persze édesapámnak nagyon sokat köszönhetünk, mert ránk hagyott egy lakást, hogy ők építkeztek, és rám hagyta a tanácsi lakást, ami egy 120 négyzetméter volt, úgyhogy nem is nőttük ki egyhamar. Mondhatni, hogy nagyon jó adottságokat kaptam, és aztán hát, ahogy a Biblia mondja, vagy Jézus mondja, akinek sokat adtak, attól sokat kérnek számon. hát igyekeztem is a sok szabadidőmet jó dolgokra fordítani.
Hát valószínű, hogy a számonkérésnek az egyik eszköze volt ugye a már említett a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének az alapítása?
Hát akkoriban óriási pezsgés volt. Minden hónapban több száz új folyóirat indult. Én is csináltam, vagy hármat. Az egyik a Krisztusi Szolidaritás címet viselte, úgyhogy valójában aztán nagyon sokan később erről ismertek engem. Ezt is ugye már a rendszerváltás előtt mi mindenféle nemzetközi dolgot csináltunk. Például ugye indiai jezsuita iskolákat támogattunk már 77-től, és például találkoztam egy svájci szervezettel, a Christian Solidarity International-lel, amelyik a szerte a világban üldözött keresztényekkel foglalkozik, és például ilyen szolidaritási levlapokat lehetett küldözgetni, és ők erre felfigyeltek, hogy lám itt ez a magyar fickó, és nem is kértük, aztán mégis milyen szorgosan segíti a munkánkat, és akkor megkértek arra, hogy segítsek létrehozni a magyar kiadását a folyóiratuknak. Ugye, hogy ökumenikus legyen, ezért a Krisztusit választottuk, mert keresztény, meg keresztjén, ez most nem tudjuk, hogy mi. Úgyhogy azt például sokáig csináltam. Hát az Újságíró Szövetségnek máig is tagja vagyok. Jól jön a presszkártya, amikor a múzeumokba ingyen be lehet menni. Most is éppen ma Németországba megyek, és ott is, hát természetesen, amikor mindenhol használom.
No, mire lehet használni egy kártyát? Ugye említettem, hogy Németországba indul, éppen itt a beszélgetés után indul a reptérre. Akkor, amikor előadásokat tart, lehet régen az a világ bármely része, hogyan fogadják ezt a fajta másként gondolkodást, ezt a fajta szemléletváltást, amit ön képvisel?
A Magyar Tudomány című folyóirat, ez az akadémiának a folyóirata, de ugyanígy szerte a világon az ilyen tudomány elméleti folyóiratok gyakran írnak arról, hogy tele vagyunk specialistákkal, akik kicsi területről tudnak nagyon sokat, és hiányoznak a generalisták, akik a specialisták eredményeiből szintézist tudnak építeni. Na hát én tipikusan egy generalista vagyok, és például hát, hogy hogyan fogadják, mondjuk például Norvégiában békekonferencián adtam elő. Ugye így a katonaság megtagadás kapcsán elég ismertek lettünk Amerikától, mindenhol cikkeztek rólunk. Az ENSZ készített egy jelentést 83-ban, 154 országban felmérték a katonaság megtagadás helyzetét, és ott külön kiemelték, hogy Magyarországon három katolikus ül börtönben emiatt. Az, hogy másfél száz óvatanúja, az senkinek nem volt érdekes, de hogy katolikus, hát ilyet, ez fehér holló, ez nagyon ritka. Tehát minket így ismertek, úgyhogy tagjai lettünk, aztán az IFOR-nak, az International Fellowship of Reconciliation, az a Kiengesztelődés Nemzetközi Szövetsége, ezt keresztények hozták létre az első világháború kirobbanásakor, most volt 100 éves nemrég, és ennek mi vagyunk a magyar csoportja már 95 óta. Ebben mindenféle vallások vannak, nem csak keresztények, úgyhogy például Japánban is voltam, IFOR zsinaton 4 évente van, sintoisták is ott is vannak, erős békecsoportok. No, én visszatérve Norvégiában békekonferencián arról beszéltem, hogy a konfliktusok mögött ökolábnyomok ütközését lehet mindig felfedezni, és ezek a fő okok, ezekkel kell kezelni.
Igen, mert ugye beszélünk ma már ugye digitális lábnyomokról, ugye, amit az interneten hagyunk, és beszélünk ökológiai lábnyomokról is.
Igen, az ökolábnyom az az, amennyire az életmódunkkal ránehezedünk a földre. Sajnos egyenlőre már 1,6-szorosan túlterheljük a földet.
Ez mit jelent pontosan? Tehát azzal, hogy szennyezzük a környezetet adott esetben? Vagy
hát
egészen
ugye,
már?
Pusztulnak az erdők, a talajok, a biodiverzitás, tehát a fajok sokfélesége, a vizek szennyeződnek, a klíma megbolondul, a földnek az élhető mi volta egyre romlik. Emiatt a túlterelés miatt, hogy ugye használunk mindenfélét, és túlhasználjuk. Ennek persze a fő oka a túlnépesedés, meg a népességrobbanás, ami folyik. Szóval például a Norvégiában beszédem után fölállt egy első hozzászóló, és azt mondta, hogy mi köze az ökológiának a békéhez? Ezt az előadást nem itt kellett volna elmondani. Tehát az emberek szektorálisan, szűklátókörűen gondolkodnak, és nehezen értik azt, hogy minden mindennel összefügg, tehát ilyen holisztikus szemlélettel, és hát ez, amit az előbb említettem, ez meg aztán pláne egy tabu téma. Tehát ebben egy ugyanilyen áttörés várható, remélhetőleg már Ferenc pápától, hogy igen, mint az ökológiában.
Igen, hát ő ezt nagyon-nagyon szorgalmazza, akár hogyha csak a Laudato Si enciklikára gondolunk, igen, vagy gyakorlatilag hetente beszél a teremtésről, a teremtés védelemről. Egyébként ez is érdekes, mert hogy ő nem természetet említ, hanem teremtésvédelmet. Uh-huh. Mi a kapocs, vagy van kapocs az ökológia és a vallás között?
89-ben elindult egy úgynevezett zsinati folyamat Bázelben, Svájcban. Európa összes felekezetéből, összes országából összejöttek a keresztények, és annak ez volt a mottója, hogy igazságosság, béke és a teremtés megőrzése, integrity of creation angolul. És aztán 97-ben Grazban volt a második ilyen, ott mi voltunk a virtuális falu, fél száz emberrel mentem oda ki, és tudósítottunk, egy csomó környező magyart is vittünk, és ami ott fontosnak látszott, azt azonnal fordítottuk ukránra, oroszra, szerbre, romára, stb. És akkor tettük föl az internetre, mi már 95-től volt weboldala a bocsnak, és nagyon jól mondhatni, egy sajtóközpont voltunk. Igyekeztünk Kelet-Európát bevonni ebbe az egészbe. A harmadik ilyen találkozó az Nagyszebenben volt, ami ugye hát Európában nézve ortodox terület.
Igen.
De úgyhogy igyekedtek, hogy jó, egy protestáns Bázel, aztán egy katolikus Grác, és akkor egy ortodox Nagyszeben. De sajnos azt mondhatom, hogy a 2007 az már teljesen a lehajló ág volt, tehát nem sikerült az egyházakat, a protestánsokat se igazán belevonni a teremtés megőrzésébe. A Laudato Si az most egy óriási áttörés ebből a szempontból.
Ön személy szerint hogyan fogadta, amikor megjelent a Laudato Si enciklika? Kritikusan?
Természetesen. Noha mérhetetlenül örültem neki, mert tényleg hatalmas ugrás előre. De hát ugye fölkértek egyből, hogy tartsak róla egy előadást, értékelést, és hát mondhatni már látom is, hogy Ferenc pápa következő enciklikáiban hogyan fogja ezt továbbfejleszteni.
Nagyon sok mindent áttekintettünk, és azt hiszem, hogy sok mindenről lehetne még beszélni. Mi az, amiért most a jelen helyzetben köszönetet mond a Jóistennek?
Hát nehezen tudnék kiemelni valamit, hogy olyan hihetetlenül kalandos és érdekes lett az életem. Hát ugye még az indiai dolgok, vagy a mindenféle Tájföldön, vagy Malajziában, stb. Ezekről is sokat mesélhetnék, de főleg ez a szellemi kaland, ahogy az ember szellemileg egyre tovább fejlődik, és mindenféle újabb mestereket ismer meg, és újabb mozgalmakat, és csoportokat, és egyháziakat, és mindenkitől tanul, és szóval én mindig nagyon élveztem a szellemi fejlődést, úgyhogy valószínűleg ezért vagyok a leghálásabb, hogy ilyen nagyon sok, hát úgy szoktam fogalmazni, hogy intellektuális gyönyörben volt részem. Annyira szeretek, amikor kitárul a valami, és valamit megértek.
Tehát ez az, ami tovább motiválja a továbbiakat illetően.
Igen, most is rengeteget olvasok, rengeteget tanulok, tehát nagyon szeretek előadni, képzéseket tartani. Hát aktív vagyok a virtuális térben. Én azt nem arra használom, hogy a unokáimról fotókat tegyek közé, mert arról biztos rengeteg lájkot kapnak, de hanem csak ismeretterjesztésre, tehát személyes dolgokra nem. Nagyon jó látni a fiatalokat, ahogy lelkesen tanulják ezt a teljesen megváltozott világot. Tehát az ifjúsággal foglalkozni, ezt mindig is nagyon szerettem.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk. Örülök annak, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen az elhangzottakat.
Én is köszönöm a meghívást.
Simonyi Gyula közgazdásszal, hitoktatóval, Balázs Zsanett beszélgetett.